Isten igéjét Pál apostol Filippiekhez írt leveléből olvasom, a második résznek az első 16 versét. Az ige felolvasását hallgassuk nyitott szívvel. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ezért tehát, szeretteim, ahogy a mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most, távol létemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Szúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába és nem fáradtam hiába.
Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által! Téged dicsőíteni jöttünk most össze, a te néped, a te gyülekezeted. Azért, hogy találkozzunk veled, azért, hogy újra megálljunk előtted, hogy elkérjük a te erődet, hogy letegyük eléd a mi terheinket. És hálát adunk azért, hogy újra és újra megvan ennek az alkalma az életünkben. Hálát adunk neked a mai reggelért. Hálát adunk a gyülekezetért. Azért a közösségért, ahová hazajöhetünk. Hálát adunk a gyülekezetnek a vezetőiért, akik bár most nincsenek közöttünk, de hisszük azt, hogy a te lelked által egységben lehetünk most ma délelőtt velük. Hálát adunk az elmúlt hetünkért, hogy te hordoztál bennünket, és szeretnénk eléd vinni azokat a dolgokat is, amelyek nehezek voltak, vagy elválasztottak tőled. És szeretnénk kérni a te békességedet, és a te szabadításodnak az örömét. Úr Jézus Krisztus, te dicsőséges király vagy, és a te neved minden név fölött való. Úgy szeretnénk jobban bízni ebben a névben, úgy szeretnénk igazán a te dicsőségedre élni, és hódolni előtted, hiszen te méltó vagy, és egyedül te vagy méltó erre a hódolatra. Úgy szeretnénk félretenni mindent, ami megakadályozza ezt, a saját elégtelenségünket, amivel naponta szembesülünk, a bennünk munkálkodó szeretetlenséget, haragot, indulatokat. Nézd csak megállni előtted, és dicsérni téged. Könyörgünk a te szent lelkedért, hogy áldj meg bennünket, hogy nyisd meg a szívünket, és hogy cselekedj közöttünk. Amen. Isten igéjét János evangéliuma első fejezetéből olvasom. Az első fejezet 19. versétől a 37. versig. Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te, akkor vallott és nem tagadott. Ezt vallotta. Én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle. Hát akkor Illés vagy te? De kijelentette. Nem az vagyok. A próféta vagy te? Így válaszolt. Nem. Ezt mondták tehát. Ki vagy, hogy választhathassunk megbízóinknak? Mit mondasz magadról? Erre ő így felelt. Én kiáltó hang vagyok a pusztában. Készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. A küldetek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt. Miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt nekik. Én vízzel keresztelek, de közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és akinek sorúja szíját megoldani sem vagyok méltó. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt. Íme, az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ő az, akiről én megmondtam. Utánam jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Így tett erről bizonyságot János. Láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem, akire látod a lelket leszállni és megnyugodni rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten fia. Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt. Íme, az Isten báránya. Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Kedves testvérek, Calvin Jánosnak van ez a nagyon sokszor idézett mondása, amivel ő a nagy összefoglaló teológiai művét is kezdi, hogy önmagunk megismerése és Isten megismerése két olyan dolog, amit nem lehet egymástól elválasztani. És tényleg igaz ez, hogy ahogyan egyre mélyebbre jutunk Isten megismerésében, ahogyan egyre közelebb kerülünk hozzá, úgy jövünk rá egyre jobban arra, hogy kik is vagyunk mi valójában. És fordítva is igaz, hogy aki szeretne mélyebb önismeretre jutni, aki őszinte önmagával és meri vállalni azt, hogy ő milyen ember, abban fölmerül a kérdés, hogy miért ilyen vagyok, amilyen vagyok, és mi a célja az életemnek. És ezek a kérdések pedig lépésről lépésre visznek bennünket közelebb Isten megismeréséhez. De ez a kör nem maradhat így bezárva, hanem ki is kell nyílnia, és önmagunk és Isten kapcsolatából tovább kell léptünk, és ki kell nyílnunk a többiek felé is. És itt is igaz az, hogy ahogyan egyre közelebb kerülünk Istenhez, úgy változik az is, ahogyan egymásra nézünk. Ahogyan Isten szeretetét egyre mélyebben megtapasztaljuk, úgy tudjuk azt a szeretetet egyre mélyebben és egyre őszintébben átadni azoknak, akik körülöttünk élnek. Három dolog. Isten megismerése, önmagam megismerése, és mások megismerése, szeretete és tisztelete. Olyan hármas kötelék, amiben az életünket mindannyian éljük. Ezen a hétvégén, amikor a gyülekezet vezetői monoszlón azért vannak együtt, hogy különösen is odafigyeljenek, és elkérik Isten vezetését a következő évre. Mi, akik itthon vagyunk, mégis egységben velük. Készülhetünk úgy velük együtt a következő évre, hogy megvizsgáljuk azt, hogy mi hogyan élünk benne ebben a hármas kötelékben. Hiszen, hogyha helyesen élünk benne, ez tesz bennünket igazán krisztusi emberekké. Hogyha helyes kapcsolatban vagyunk Istennel, önmagunkkal és egymással. Olyan, mint egy háromlábú szék, és bármelyik lába, hogyha hiányzik, akkor felborul. És változó, hogy kinek melyik lába billeg jobban. Sokan vagyunk, akiknek nehéz szeretni és elfogadni magunkat, úgy, ahogyan vagyunk. Aztán vagyunk olyanok is, akik meg mint a mítoszbeli Narcissus király, szinte beleszeretünk a saját tükörképünkbe, legyen az akár egy lelki tükörkép is, a saját kegyességünk, és már csak magunkat tudjuk látni. Aztán az is sokszor előfordul, hogy elbizonytalanodunk abban, hogy kinek látjuk mi Istent, hogy kicsoda ő számunkra, hogy kicsoda Krisztus. Bár tudjuk és hiszük, hogy ő az életünk megváltója, de vannak időszakok, mikor ez a kép nem annyira egyértelmű. És aztán az is sokszor előfordul, hogy azt gondoljuk, hogy én rendben vagyok Istennel, és rendben vagyok önmagammal is, de aztán kiderül, hogy valami sántít abból, hogy amikor egymás felé fordulunk, akkor nem a szeretet vagy a megbecsülés van bennünk, hanem a féltékenység, az irigység, a harag, a lenézés, az önzés, vagy a másiknak a felhasználása. Keresztelő János életében, Keresztelő János történetében annak lehetünk tanúi, hogy mit jelent önmagunkat, Istent és egymást egyaránt egészséges módon látni és értékelni. És erre figyeljünk ma közösen. Keresztelő Jánoshoz küldöttek jönnek, így olvastuk az igében. Nem akárkik, hanem a nép vezetői, papok, lévitikusok. Azok az emberek, akiktől egy kicsit azért mindenki tart, és akinek a szavára mindenki odafigyel. És nem véletlenül jönnek Jánoshoz, mert ez a János egy különleges ember. Olyan dolgokat tesz, ami már nagyon régen nem fordult elő Izraelben. Olyan tűzzel, olyan elszántsággal, ugyanakkor pedig olyan profétai éles látással prédikál, és olyan kíméletlenséggel mondja meg az igazságot, hogy sok-sok ember fölülvizsgálja az életét, és mellé szegődik, köré gyűlik, hogy hallgassa őt. Nem fél az embereknek őszintén megmondani azt, amit Isten szava fényében lát, hogy meg kell újulni az életüknek. Nem köntörfalazik, nem kendőzi el az igazságot, hanem kíméletlenül hangzik, ahogyan kimondja, ha meg nem tértek, mind elvesztek. És eszünkbe juthat Jeremiás próféta, aki egész fél éven keresztül azt láttuk, hogy hogyan tudta vállalni ezt az igét hűségesen. János ilyen értelemben az ő hivatásának az örököse. A küldettek Jánosnak szegezik a kérdést. Ki vagy te? Kinek vallod magad? Milyen jogon mersz így beszélni? Milyen alapon beszélsz így? Krisztus, Illés, vagy a próféta, nagy P-vel írva, akinek az eljöveteléről még Mózes beszélt. Olyan személyek, akik iránt a várakozás nagyon, nagyon mély volt Izrael szívében. A zsidó emberek őszintén várták azt a szabadítót, aki végre megváltja őket, aki helyrehozza azt, ami elromlott, aki békességet és szabadulást hoz. János pedig egészen forradalmian beszél, és hatalommal és erővel beszél, és azért sokan gondolják róla azt, hogy végre itt van a Messiás, eljött, közöttünk van. János előtt tehát itt van a nagy lehetőség. Megszerezheti magának a legtiszteletre méltóbb pozíciót az egész országban. És valljuk be, hogy nem könnyű lemondani arról, hogyha az embernek ilyen egyszeri és nagy lehetősége adódik. Még akkor se, hogyha tudjuk, hogy nem igaz, amit mondanak rólunk. Bétán minden alkalommal előkerül, minden fél évben előkerül ez az ige János evangéliumából. És amikor elkezdünk beszélgetni, akkor azzal a kérdéssel szoktuk indítani a beszélgetést, hogy ha oda menne hozzád az utcán valaki, és megkérdezné, hogy ki vagy te, akkor hogyan válaszolnál? És el lehet gondolkodni ezen a kérdésen, bár nyilván egy kicsit sántít, mert ma nem jellemző az, hogyha valaki az utcán oda jön hozzánk, akkor bármit válaszolunk neki. De azért elgondolkodtató, hogy mit válaszolnánk, ki vagyok én. Egy néhány nappal ezelőtt a lelkigondozó képzésen, ahol most tanulok, szembe kerültem ezzel a kérdéssel úgy, hogy kaptunk egy olyan feladatot, hogy képek alapján nagyon sok képet raktak ki elénk, és abból kellett összeválogatni azokat a képeket, amiből az identitásomat össze tudom rakni, hogy ki vagyok én. És ez nem volt annyira nehéz feladat, mert sok kis képből össze lehet rakni, hogy ki is vagyok én, de hogyha úgy egy mondatban kellene megfogalmazni, hát elég nehezen menne. És nem baj az, hogyha sok színű a személyiségünk egyáltalán. Csak az a kérdés, hogy a lényegét mi határozza meg. Az határozza meg bennünket, ahogyan mások látnak bennünket, vagy az, akik valójában vagyunk. János elhatárolódik attól, hogy úgy határozza meg saját magát, ahogyan azt mások hallani szeretnék. Nem fogadja el a nagy lehetőséget. Nem akar a többieknek, nem akar másoknak tetszeni, és nem akar másnak látszani. Vajon miért nem? Hogy tudja vajon János elkerülni ezt a kísértést? Ez azért lehet nagy kérdés, mert hogy időről időre mi is szembe kerülünk ezzel a kísértéssel. Hogyan tudjuk mi elkerülni ezt a kísértést, hogy elfogadjuk a hízelgő megjegyzéseket, amelyeket rólunk mondanak, és szép lassan azzá váljunk, akinek mások látni akarnak bennünket. Lehet ez akár a családban, akár a munkahelyen, vagy akár itt a gyülekezetben, vagy bármilyen más közösségben, ahol élünk. Ha nem tudjuk pontosan azt, hogy kik vagyunk, akkor nagyon könnyen elhisszük azt, amit mások mondanak rólunk. Ha az önmagunkról alkotott képünket mindig mások elvárásához vagy véleményéhez igazítjuk, akkor a sokféle elvárásba előbb-utóbb annyira belekavarodunk, hogy végül teljesen összezavarodunk és lehullik az a sokféle állarc, amit fölvettünk magunkra. János azért tud nemet mondani a környezete elvárásaira, mert az elvárásokkal szemben ő ki tudja mondani nem csak azt, hogy nem ez vagyok és nem az vagyok, hanem azt, hogy ki vagyok én. Nem csak negatívumokban tudja megfogalmazni a személyiségét, hanem egy pozitív kijelentésben is. Van válasza a kérdésre. Nem megfelelni akar, és nem megvárja és összegyűjti az információkat, hogy ebből aztán összerakjon egy képet, aminek neki meg kell felelni, és aztán elkezdjen úgy viselkedni. Hanem a válasza már sokkal hamarabb kész annál, hogy ezt a kérdést föltették volna neki. Ott van a válasza az Ószövetség lapjain már, és a Jász könyvében megírva. Kiáltó hang vagyok a pusztában, készítsetek egyenes utat az Úrnak. János ebben az Ószövetségi ígéretben fölismeri a saját küldetését, és amikor bármilyen más szerepbe akarják belekényszeríteni, akkor azért tud ellenállni, mert biztos a saját identitása. Isten már születése előtt kiválasztotta. Gondolhatunk arra, ahogyan Zakariásnak, János édesapjának, az angyal megmondja, hogy a fiának mi lesz majd a küldetése. És ami nagyon fontos, az, hogy János életében ez az elhívás nem csak egy olyan dolog lesz, amit a szülei ráerőltetnek, hanem személyessé válik. Nem csak egy külső elvárás. Lukács evangéliuma írja Jánosról, hogy így fogalmazza meg, hogy az Úr szólt Jánoshoz a pusztában. Isten megerősíti Jánosban ezt az elhívást, és János ezzel a bizonyossággal tud megállni akkor, amikor bármilyen más szerepet akarnának ráhúzni. Mert könnyű a szerepeink rabjává válni, és könnyű elveszni az elvárások között. És ezek az elvárások nagyon sokfélék lehetnek. Vannak olyan elvárások, amiket a világ, a környezetünk erőltet ránk. Például egy bizonyos életszínvonalnak az elvárása, amiért aztán dolgozunk, hogy elérjük azt az életszínvonalat. És aztán úgy tűnik, mintha egyre távolabb menne, mint egy déli báb. De nem csak a világnak vannak elvárásai felénk, hanem mi keresztény emberek is tudunk jó kis elvárásokat támasztani egymás felé, és hamis képeket alkotni egymásról. Például, hogyha valakihez szól Isten egy formában, és azt gondolja, hogy akkor most már Isten mindenkihez így fog szólni, és hogyha te nem úgy tértél meg, vagy hozzád nem úgy szól Isten, akkor te hozzád biztosan nem is Isten szólt. Vagy ami talán még gyakrabban előfordul, az, hogy belelátjuk a másik emberbe, hogy te annyira alkalmas lennél erre a szolgálatra, és én látom, hogy neked ott a helyed. És nyilván lehet, hogy Isten így hív el bennünket szolgálatra, hogy valaki máson keresztül. Csak nagyon kell vigyázni arra, hogy amikor elfogadunk egy ilyen felkérést, akkor megvizsgáljuk azt, hogy ez egy külső elvárás, vagy pedig Istennek a belső indítása a szívünkben. Hogyan képes János arra, hogy ennyire világosan lássa önmagát és a feladatát? És ezzel együtt ott a kérdés, hogy mi hogyan lehetünk képesek erre. Mi az alapja az egészséges önértékelésnek? Ahogyan az elején utaltam Calvinra, Nő mondja, hogy a magunkról alkotott kép és Isten megismerése összefügg egymással. János nem azért látja magát és a feladatát ilyen világosan, mert csak saját magára néz, hanem azért, mert tudja, hogy ki az az Isten, akit szolgál, mert ismeri Istent. Íme az Isten báránya, aki a világ bűnét hordozza, mondja János. Isten báránya. Ahogy a János abban a környezetben kimondhatta ezt a kifejezést, ennek megvolt ott az a nagyon mély jelentősége, jelentése, hogyan a zsidó embereknek eszükbe juthatott, hogy évről évre jönnek fel a jeruzsálemi templomba, és hozzák a tiszta és hibátlan elsőszülött bárányt, hogy föláldozzák a család bűneiért. Íme az Isten báránya. Íme itt van az az áldozat, a tökéletes áldozat, akit Isten maga ajánl föl a bűneinkért, aki hordozza a világ bűnét. Azért ezt nem lehetett annyira egyszerű egy zsidó embernek hallani, mert hogy persze, íme az Isten báránya, aki hordozza a zsidó nép bűneit, a kiválasztott nép bűneit, de hogy a világ bűneit. Valami egészen új és forradalmi van ebben, a világ bűneit. És ez az Isten báránya nem vízzel keresztel, hanem szent lélekkel. És akit ő megkeresztel, aki őt megismeri, az a szent lélek ajándékát kapja. Az Új Szövetségben pedig a szent lelket csak olyan emberek kapták, akik valami különlegesen nagy hivatásra voltak elhívva. De ott van az ígéret Jóel próféta könyvében, hogy eljön majd ez a szabadító, vagy eljön majd a szent lélek, és mindenki megkaphatja a szent lelket, aki Jézust követi. János úgy néz Jézusra, hogy fölismeri benne, hogy Jézus Isten fia. Ő az egyszer és mindenkorra való tökéletes bűnért való áldozat, az Ószövetségi ígéret beteljesítője, aki a Szentlélek ajándékát kapta, és a Szentlélek ajándékát adja tovább, hogy Istennel mi is kapcsolatban lehessünk. És a mi identitásunk is csak úgy lehet biztos, hogyha megerősödünk abban, hogy mi ezeknek az ígéreteknek vagyunk a birtokosai. Az elhívásunkat mi is az Isten bárányától kaptuk, aki már elvette a világ bűneit. Jézus, akiről olvastunk, hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő, aki alázatosan emberi formát vett fel, és emberekhez hasonlóvá lett, aki megalázta magát, és felvette a keresztet, és aki most dicsőségesen ül Isten trónján, és neve minden név fölött való, amelyre mennyeiek, földiek és földalattiak térde meg kell, hogy hajoljon. Mi határozza meg azt, hogy mi kinek látjuk önmagunkat? Mi az alapja az önértékelésünknek? Jézus alázatta, ahogyan tudott a legkisebb lenni, és tudta magát megüresíteni. Hogyan tudunk mi ehhez a képhez kapcsolódni a saját személyes életünkben? És Jézusnak ez az alázata nem alázatoskodás, és nem is valami instabil önértékelés, hanem nagyon határozott döntés. És Jézus neve minden név fölött való. A mi határozottságunk, a mi bátorságunk, honnan nyeri ez alapját? Tudunk-e arra nézve bátrak és határozottak lenni, hogy ahhoz a Jézushoz tartozunk, aki a leghatalmasabb? Honnan ismeri fel János Jézust? Hogyan ismeri föl benne Isten bárányát, a megígért messiást? Azt olvassuk, hogy János úgy vall: én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem. Én nem ismertem őt. És ez egy olyan mondat, amit mindannyian ki tudunk mondani. Attól függetlenül, hogy keresztény családban nőttünk-e föl, és csecsemőkorunktól kezdve azt hallottuk, hogy kicsoda Jézus, vagy akkor is, hogyha felnőtt korunkban hallottunk csak először igazán róla. Én nem ismertem őt. Isten formálja a személyiségünket, és alakít bennünket, érnek bennünket mindenféle hatások, de még nem ismerjük őt. Hallunk róla sok mindent, és magunk se tudjuk, hogy mit gondoljunk ezekről a dolgokról. És aztán egyszer csak összeáll a kép a darabokból. A sok mindent, amit hallottunk róla, valaki, Isten lelke egy egészé rendezi bennünk. Van, hogy teljesen váratlanul, van, hogy érezzük, hogy lassan, ahogyan előkészíti a szívünkben ezt. És onnantól kezdve új fényben látjuk az életünket, a feladatainkat, és az egész világot, amely körülvesz. Nem a dolgok változnak meg körülöttünk, hanem mi változunk meg belülről. És Isten lelke lesz az, aki belülről meghatároz bennünket, a saját akaratunk és a saját indulataink helyett. És harmadszor Keresztelő János egészséges és krisztusi személyisége megmutatkozik, nem csak abban, ahogy magát vagy, ahogyan Krisztust látja, hanem abban, ahogyan ő a körülötte levőket kezeli. A következő versben arról olvasunk, hogy másnap, miután ezt mondta Jézusról János, két tanítványával együtt van, és Jézussal újra találkoznak. János pedig ismét bizonyságot tesz arról, hogy Jézus az Isten báránya. Tanítványai pedig elhagyják Jánost, és követik Jézust. János el tudja engedni azokat, akiket ő indított el az úton. És nem azon méri le az önérzetét, hogy hányan követik őt, hogy mekkora tanítványi sereg van körülötte, hanem hátralép és átadja a teret Jézus szolgálatának. Múlt héten Eszter prédikációjában hallottuk azt, hogy Isten akaratának a teljesítése lehet az életünkben az, hogy le tudunk válni olyan emberektől, akik számunkra lelkileg nagyon meghatározóak, hogy Jézusra nézzünk. Ez pedig most a másik oldala ugyanannak az éremnek, hogyha mi olyan emberek vagyunk valakinek az életében, hogy nagyon meghatározzuk az ő hitét, talán rajtunk keresztül ismerte ő meg Istent, akkor vajon tudunk-e hátrébb lépni, vagy pedig az ilyen emberek számán határozzuk meg magunkat, hogy mi milyen jó hívők vagyunk. Keresztelő János személye és története ma arról beszél, hogy hagynunk kell, hogy leváljanak rólunk egészséges módon ezek az emberek. János buzgó Isten országának a szolgálatában, de nem túl buzgó. János nem perfekcionista, mert ez nem egy ismérve a kereszténységnek. János tudja, hogy hol a határ, és tudja, hogy hol kell átadnia az emberek vezetése iránti felelősséget Jézus kezébe, és nem hagyja, hogy összeroppantsák ezek a felelősségek, hanem elengedi ezeket az embereket. És nem félti sem őket, sem pedig a saját önérzetét. János személyiségében annyira vonzó ez a vonás, és olyan sokat elmond arról, hogy mit jelent az egészséges keresztény személyiség. Tud a legkisebb lenni a szolgálatban. Erről is beszéltünk múlt héten, hogy mi vajon hogyan tekintjük a szolgálatokat, és hogyan állunk a lelki és a fizikai szolgálatokkal, és mennyire tudjuk becsülni a fizikai szolgálatokat, és ahogy hallottam, múlt hét óta már 8-an is jelentkeztek, hogy mosogatnak az Alfán, úgyhogy ez nagyon jó dolog, hogyha tudjuk értékelni ezeket a szolgálatokat. Tudunk-e legkisebbek lenni is akár a szolgálatban? János önértékelésének az alapját nem az adja, hogy kívülről mennyi elismerést kap a szolgálatért. Akármekkora elismerést is kapna, tudja, hogy ő csak egy közbelső áldomás az emberek életében Isten felé. Útkészítő, de a lényeg az nem az úton van, amit ő elkészít, hanem azon, aki ezen az úton érkezik. Nem ő akar lenni a lényeg, nem tolja magát az előtérbe. Isten országa építésében egy pusztába kiáltó hang tud lenni. Hang, kiáltó, határozottan szól, de lehet, hogy ez a hang a pusztába kiált, ahol messzire elhat, de lehet, hogy nincs ott senki, aki meghallaná. Pusztába kiáltó hangnak lenni pedig nem tűnik olyan nagy méltóságnak, hiszen csak végzem a feladatomat, és vajon lesz-e valaha valamilyen eredménye. És ahhoz, hogy ezt a feladatot hűséggel tudjuk végezni, ahhoz Istentől nyert egészséges öntudatunknak kell lenni, hogy kitartsunk ebben a hivatásban, és az eredményeket pedig az ő bölcsességére bízzuk. És Jézus megismerése és az ő hatalmának és az erejének a megtapasztalása felszabadíthat minket az alól is, hogy aggódjunk olyan embereknek az üdvössége miatt, akik még nem ismerik őt. Biztosan mindannyiunknak a családjában, vagy barátok, vagy rokonok között vannak olyan emberek, akik nem ismerik Jézust, akik nem keresztjének. És az én családomban is vannak, és különösen is ott vannak most ezek az emberek a szívemen mostanában. És fontos, hogy imádkozzunk értük. Mert hogy mi is válhatunk Jézustól való útkészítők ki ezeknek az embereknek az életében. De a felelősséget, meg a dolgok kimenetelének a titkát Jézusra hagyhatjuk, és elengedhetjük az aggódást a szeretteink miatt, az ismerőseink miatt, a barátaink miatt. És van, hogy a legtöbb az, amit tehetünk, az az, hogy csak éljük az életünket, mint Krisztushoz tartozó emberek, és ez az élet önmagától válik bizonyságtételni. Mert hogy nem az elvárásaikra figyelünk, hogy milyennek kell lenni egy jó keresztjénnek, hanem Jézusra figyelünk, hogy ő hogyan akar bennünket használni, és mit akar tőlünk, hogy mi cselekedjünk. Aztán az is lehet, hogy szükség van szavakra is, hogy elmondjuk, hogy mit jelent számunkra személyesen Istenbe hinni, és ez sosem tantételeknek az elmondását jelenti, hanem mindig azt, hogy ez személyesen számomra mit jelent. És ezek fontossá válhatnak, de a lényeg az, hogy el tudjuk engedni a görcsöt, el tudjuk engedni az aggódást, és elfogadni ezt, hogy végső soron Isten az, aki a Szentlélek által munkálja mindannyiunk szívében a növekedést. És így tehetjük az ő kezébe azokat, akik számunkra fontosak. Összefoglalva, a helyes krisztusi identitásnak az alapja az, hogy egészségesen lássuk önmagunkat, egészségesen lássuk azt, hogy kicsoda Krisztus, és ezzel kellett volna kezdenem, hiszen ebből indul ki minden. És hogy egészségesen lássuk és értékeljük a körülöttünk levőket. És még végezetül egy házi feladat. Úgy kezdődött az ige, hogy ez János bizonyságtétele. Ez volt az első fél mondat, amit olvastam. És aztán jött az egész hosszú leírás arról, hogy mi is Jánosnak a bizonyságtétele. És helyettesítsük be a saját nevünket. Ez Gina bizonyságtétele, vagy ez Gábor bizonyságtétele, vagy Jutkáé, vagy Mónié. És próbáljuk meg folytatni ezt a mondatot. Mi a mi bizonyságtételünk? Hogyan mutatja az életünk, az önazonosságunk, az, akik vagyunk, azt, hogy mi Krisztushoz tartozunk, és hogy napról napra az ő képére formálódunk. És kérjük az ő erejét és az ő bölcsességét, hogy be tudjuk fejezni ezt a mondatot mindannyian. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked azt, hogy az, akik mi vagyunk, az tőled van. Köszönjük azt, hogy a világ teremtése előtt már megalkottál bennünket, meg ismertél bennünket, és tudtad, hogy mi kik leszünk, és mikor élünk, és hogyan és milyen körülmények között, és terved volt az életünk felől. És hogy nem a mi akarásunk, nem a mi bölcsességünk irányítja azt, amilyen irányba az életünk halad, hanem a te kezedben vagyunk. És tényleg szeretnénk, ha ez valóban így is lenne, és hogy ha nem azzal próbálkoznánk újra és újra, hogy ebből a két atyai kézből hogyan tudunk kiszállni valahogyan is a saját fejünk után menni. Könyörgünk azért, hogy taníts bennünket, hogy megismerjünk igazán téged, hogy megerősödjön bennünk napról napra az Úr Jézus, hogy te mit tettél értünk, és hogy ez az áldozat, ez nem valami olyan dolog, ami sok-sok évvel ezelőtt történt, hanem a mi életünknek is a valósága. És könyörgünk azért, hogy ez legyen a legfontosabb dolog, ami meghatároz bennünket. Annyi minden van, ami elveszi a tekintetünket erről. Annyi minden mással kell foglalkoznunk. És annyira hosszú egy hét, amíg újra itt vagyunk, hogy halljuk a te igédet, és persze ott van, és kinyithatjuk. Na, olyan sokszor nem szól. És olyan sokszor irányt és célt tévesztünk. Könyörgünk hozzád, hogy erősíts meg bennünket, és hadd tudjuk biztosan mondani, hogy a mi bizonyságtételünk az, hogy te meghaltál és feltámadtál értünk, Úr Jézus. És könyörgünk, hogy munkáld ezt, hogy az egészen személyessé válhasson. Hogy mi a mi személyes munkánk, feladatunk, felelősségünk a te országod munkálásában. Hogy érezzük a személyes felelősségünket, itt a gyülekezet életében is, hogy te itt a gyülekezetben hogyan és mire hívsz el bennünket, és hogy ebben a személyes felelősségben tudjunk megállni. És könyörgünk, hogy hadd tudjunk így tekinteni azokra is, akik körülöttünk élnek, egymásra is, úgy tisztelni és szeretni egymást, mint a te különleges csodáidat. És úgy tisztelni és szeretni azokat is, akik még nem ismernek téged. És érezni a felelősséget, de nem hagyni, hogy összeroppantson a felelősség, hanem tudni, hogy te vagy az, aki munkálod az akarást is, és a véghezvitelt is. És te vagy az, akinek terve van minden ember életéről. Így könyörgünk most azokért, akiknek a szívében különösen is fájdalom van, a gyász miatt, az elválás, a búcsúzás miatt. Úr Jézus, te, aki feltámadtál a halálból, te, aki Úr vagy a halál fölött, és nem csak az élet fölött. Te adj vigasztalást azoknak a szívében, akik most valakit gyászolnak. Adj békességet, megnyugvást, és add, hogy a megválaszolhatatlan kérdések hadd csendesedjenek el, és hadd nyerjenek megoldást nálad a te kezedben. Így bízzuk rád az egész gyülekezetünket, az előttünk álló évet, hogy a te vezetésedet látva és hallva tudjunk abba az irányba menni, amerre te hívsz bennünket. Így bízzuk rád egyházunk életét, hogy hallja meg ez az egyház és minden gyülekezete a te hívásodat, és hogy ebben az országban hadd tudjunk világító mécsesek lenni. És így bízunk rád egészen személyesen magunkat és a családunkat. És könyörgünk a te vezetésedért és békességedért, amely minden emberi értelmet felülhalad. Amen. Az Úr Jézus Krisztus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.